Mesterházi Balázs soproni iskola lelkésszel beszélgetek, aki 2002 és 2005 között Indiában töltött 3 évet feleségével együtt. Egy iskolában tanítottatok, illetve voltál lelkészként is alkalmazva. Honnan jött az indítatás, az ötlet, a lehetőség erre a különleges vállalkozásra?
Amikor Andreával összeházasodtunk, akkor éreztük azt, hogy mi szeretnénk majd valami olyan kultúrában élni, amely eléggé távol van Magyarországtól, és ahol a kereszténység kisebbségben van. Gáncs Péter, akkori missziói lelkész mondta, hogy lehet Indiában egy nemzetközi iskolában dolgozni. Utólag azt gondolom, hogy nem választhattunk volna jobban, hiszen India mindenképpen a világ legszínesebb országa.
Mi volt a legmeglepőbb vagy legmeghatározóbb élményetek ebben a egészen más világban?
Talán az emberek. Az emberekkel való kapcsolat. Soha nem gondoltam volna én, hogy nekünk például bejárónőnk lesz, de Indiában akkor néztek volna ránk nyugati, fehér, gazdag emberekre furcsa szemmel, hogyha nem alkalmaztunk volna egy olyan asszonyt, aki segít nekünk a háztartásban, hiszen ezzel egy családnak munkát adtunk. És az ehhez kapcsolódó, még a kasztrendszerből itt maradt emberi kapcsolatok és az indiai színek világ valóban az, ami tényleg nagyon meghatározta a mindennapjainkat, bár a hétköznapjaink egy amerikai alapítású bentlakásos iskolában zajlott.
Mondanál néhány szót az iskoláról?
Egy elég nagy hírű intézményben dolgozhattunk, Kodaikanál Nemzetközi Iskolát 1901-ben amerikai misszionárius gyerekek számára alapították, hogy aztán 1971-ben meg is nyissa a kapuit különböző vallású és különböző nációjú diákok előtt, ekkor vált igazából szó szerint nemzetközi iskolává, és a mi ott létünk során is 27 országból voltak ott diákok, 24 országból tanárok, és nagyon jó volt megélni ezt a sokszínűséget a mindennapokban. Bentlakásos iskola volt, tehát igazából 168 órán keresztül egy héten össze voltunk zárva a diákjainkkal. A szemesztereken belül tényleg hétvégenként kihasználtuk az iskolának azt a színes program kínálatát, amiben a diákjainkat is tudtuk formálni, mentünk túrázni, színdarabra vagy musicalre készültünk, sportversenyekbe kísértük, én magam is 2 kosárlabda csapatot is edzettem. Keresztény közösségi programok az iskolában alkalmat nyújtottak a nem keresztény diákok számára is. Ez szabály volt egyébként, hogy egyéni vallásgyakorlásra biztathatók a diákok, de közösségi alkalom az csak keresztény fókuszú alkalom szervezhető, de nagyon sok nem keresztény diák is élt ezekkel az alkalmaknak a lehetőségével.
Itt gyakorlatilag hindú, buddhista és egyéb vallású gyerekeknek is voltál iskola lelkész ezek szerint. Volt párbeszéd, volt olyan, hogy esetleg gyerekek áttértek ebben az iskolában. Hogy zajlottak ezek?
Az, hogy iskola lelkésze több vallású diáknak is, ez valóban érdekes volt, de fel sem merült, hogy esetleg egy multikulturális közösségként mindenféle szentkönyvből kellett volna iskolai alkalmakon idézni. A magvető példázatához hasonlítva tényleg azt tudom mondani, hogy imádkozhatunk azért, hogy ez a mag jó földbe hújon. El tudok mondani egy pozitív és egy negatív példát is. Volt olyan keresztelő, amikor egy nepáli buddhista hátterű lány megkeresztelkedett, és azt gondolom, hogy nagyon támogató volt ott a családja is, bár nem volt egyszerű, hiszen azért nekik ez nem volt természetes. És aztán volt egy, amikor le kellett beszélnünk sajnos egy diákunkat, hogy most még ne keresztelkedjél meg, mert egyszerűen nem engedték volna haza a szülei. És azért a család egybetartása is fontos, várjál még, és járhatsz természetesen ezekre az alkalmakra, de fontos, hogy a családi köteléket még ne vágjuk el.
Nemrégen indiai barátokra tettem én is szert, és éppen akkor tájtik voltak Indiában komoly keresztény üldöző hindu fundamentalista megmozdulások. Ti hogy láttátok ezt, vagy ahol ti voltatok, miként éltétek meg ezt a kisebbségi létét a kereszténységnek?
Dél-Indiában, Tamil Nadu államban van ez az iskola, ahol mi dolgoztunk, és a dél az mindig sokkal toleránsabb volt. Északon a muzulmánok és a hinduk ellentéte már megalapozott sok mindent, és a muzulmánok oldalán a szintén monoteista keresztjének is voltak azok, akik atrocitásokat kellett, hogy elszenvedjenek. Délen mi hál' Istennek nem éltünk meg egy ilyet sem, sőt, a másik oldalról éltünk meg egy olyan összefogást, ami egész érdekes volt, hogy muzulmánok és keresztjének együtt tüntettek éppen egy hindu fundamentalista törvény elfogadása ellen, éppen éppen előtte volt az, hogy több kis falu is, ahol az érinthetetlenek, a kaszton kívüliek voltak nagy számban, tömegesen vették föl vagy a muzulmán, vagy a keresztjén hitet. És ezt szerették volna törvényileg szabályozni a hindu államvezetők, és ekkor a keresztjének és a muzulmánok együtt tüntettek ez ellen.
Nagyon érdekes, hogy itt Európában és a nyugati kultúrában azt tapasztaljuk, hogy hódítanak ezek a keleti vallások, a keleti misztika, meg a különböző ilyen Indiából, Kínából származó tanok, míg ott meg valahogy pont a fordítottja zajlik ezek szerint. Most, ahogy említetted, ez tényleg egész érdekes, hogy szinte falvak egységesen térnek át valami más hitre, hogy miért van az, hogy nálunk a keleti vallások terjednek, ott meg a nyugatiak, hogyha lehet így fogalmazni.
Azt gondolom, hogy ahogy Gyökösi Endre fogalmazta egyszer, az emberben van egy Isten alakú lyuk, amit próbál mindennel kipótolni, és nem vesszük észre, hogy akkor lesz az ember egész, és csak akkor lesz az ember boldog, hogyha azt valóban én hiszem, hogy a Jézus Krisztusban megismert Istennel tudom kitömni, hiszen ő való oda, ő neki köszönhetem az életemet, és csak ekkor lesz teljes az életem, hogyha ezt a lyukat így sikerül betömnöm. Én azt gondolom, hogy ez a keresési folyamat jelentheti azt a akár a keleti, akár a nyugati ember számára, hogy ezt az Isten alakú lyukat próbálgatjuk betömni sok mindennel, és persze, hogy vonzó lehet egy nyugati ember számára egy másfajta gondolkodás, akár a ciklikus szemlélet, akár az a gondolatvilág, ami a szenvedéstől való megszabadulásról szól. Egy keleti ember számára, ugye az előbb éppen az érinthetetleneket, a kaszton kívülieket említettem, nekik remélem, hogy a szívüket is megérintette az evangélium, de azt is láthatjuk, hogy nekik nem volt más lehetőségük kitörni a kasztrendszerből, csak úgy, hogyha az egész hindu vallásukat feladják. Tehát ezt is látni kell, de én is diákjaimnak sokszor mondom, amikor mai tizenévesek is elég vonzónak találják azt a gondolkodást, hogy a reinkarnáció vagy újjászületés milyen nagy lehetőség, én meg mindig próbálom nekik elmondani, hogy azért ezt a hinduk és a buddhisták nem így élik meg, hogy újjá lehet születni, hanem újjá kell születniük, és ezért újra és újra szenvedniük kell. Tehát azt gondolom, ha ezt a nagy különbséget megértjük mi itt nyugaton, akkor talán meglátjuk, hogy a saját gyökereink az, ahol igazán ezt az Isten alakú lyukat érdemes betömni.
Mennyiben él még mindig a kasztrendszer, illetve hogy viszonyul mindez a kereszténységhez, vagy a kereszténység hogy viszonyul a kasztrendszerhez?
Papíron nem létezik már Indiában a kasztrendszer, de nagyon érdekes látni akár egy napilapnak az esküvői hirdetési oldalát, ahol még a mai napig ilyenekkel találkozunk, hogy tanult, fehérbőrű brámin lányt keresek, vagy a ksatria, a második kaszba tartozó tanult fiút keresek, aláírás, leendő anyós. Ebben sok minden benne van, ők ezt maguk között nagyon jól tartják ezt a származást, és az anyós megjelölés eléggé utal arra, hogy az úgynevezett arranged marriage, vagy ilyen előre elrendezett házasság az a mai napig nagyon divatos, hiszen az indiai gondolkodásban benne van az, hogy egy család házasodik egy családhoz. A mindennapokban eléggé él a kasztrendszer, sőt, akár egy étel elkészítésének a módján ők meg tudják mondani, hogy ez most milyen kasztból származott. Hogy a kereszténységnek milyen a viszonya ehhez, én azt gondolom, hogy pontosan ami annak idején volt a római társadalomban, hogy felhívni a figyelmet az ember értékére, hogy felhívni a figyelmet az egyén értékére, mint keresztjének ugye nem a csillagok állását figyeljük, hogy mondjuk minden millió embernek, aki mondjuk egy csillagjegy alatt született, ugyanaz legyen a hete, hanem hisszük azt, hogy egyénileg van terve az Úristennek mindannyiunkkal, és ezért a kasztrendszernek a mindennapjait ezzel az elmélettel lehetne ledönteni, de ahogy mondom, a gyakorlatban még ez eléggé megvan.
Hogyan szólítható meg keresztényként egy indiai?
Azt gondolom, hogy az evangélium az örök, tehát az mindenképpen szól mindenki számára. Nagyon nagy volt ott Indiában, illetve a Kodálykanálban, ahol mi ott voltunk, a történelmi egyházakon túl a karizmatikus közösségeknek a missziója. És ezt láttuk, hogy az indiai típusú ember erre volt talán a legjobban vevő. Tehát ezzel élte meg a legjobban, hogy ő más. mint a buddhista, hogy más, mint a hindu, hogy más, mint a muzulmán, amikor aktívan, akár táncolva, tapsolva, ugrálva a Szentlélek különböző ajándékainak a fogadását különböző módon megélve, az indiai ember ehhez volt a legközelebb. Az én kegyességemhez ez nem állt annyira közel, de ott az iskolában nagyon jól tudtunk együtt dolgozni néhány ilyen karizmatikus háttérbe jövő kollégával.
Hasonlít ezek szerint ez, ami ott zajlik ahhoz, amit talán mondjuk az apostolok cselekedeteiben olvasunk, a korai egyházról, mind a szituáció, mind az egyház megjelenési formái?
Mindenképpen húzható párhuzam, így van, hiszen lehet, hogy volt egy Tamás apostolunk, aki annak idején éppen Tamil Naduban, illetve a szomszédos államban, Keralában is tevékenykedett, de összességében mindenképpen azt gondolom, hogy teljesen ugyanazokat a motivumokat fedezhetjük fel, amikor egy politeista rendszerben meg kell szólítani az egy örök evangéliumot. Hiszem, hogy a misszió az nem csak szavakban fogalmazható meg, hanem az életvitelünkben is. Talán Assisi Szent Ferenc mondja egy helyen, hogy hirdesd az evangéliumot, és ha szükséges, használj szavakat. Ezt próbáltuk mi is, akár az életünkkel, és jó volt megtapasztalni tényleg olyan emberekkel való együttmunkálkodást, akik más háttérből jönnek, akár kollégánk között volt olyan, aki buddhistaként megkeresztelkedett aztán később. Tehát én azt gondolom, hogy az Úristen elrendezi ezeket az utakat.
Mi az, amit így végső üzenetként meg tudnál fogalmazni számunkra megfáradt európai keresztények számára ezek alapján, az indiai tapasztalatok alapján?
Azt, hogy vegyük észre a másik embert. Én ezt tanultam meg, azt gondolom, Kodaikanálban, hogy lehet, hogy fehér bőrűként ott éltünk, és soha nem érezhettük magunkat teljesen otthon, hiszen az odajövő turisták azt hitték rólunk, hogy mi vagyunk a turisták, pedig mi voltunk otthon. De üzenetként talán ezt fogalmaznám meg, hogy vegyük észre a másik embert, attól függetlenül, hogy milyen kasztból származik, hogy hogyan köti meg saját magán a szárit, hogy milyen sportcipőt hord, vagy milyen gazdag indiai családból származik, hogy vegyük észre ezeket az igényeket, és ahogy Jézus is azt gondolom mindenkivel úgy beszélt, ahogyan ezt a helyzet megkívánta, mindenkihez esetleg máshogy szólt, mert nagyon jól ismerte azokat, akikkel találkozott. Így azt gondolom, hogy Indiából is ezt hozhatjuk, hogy a saját gyökereinket nem megtagadva vegyük észre azt, hogy az evangélium örök. És függetlenül attól, hogy melyik országban élünk, ehhez az Úristenhez tartozunk.